Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, békés, áldott, boldog, új esztendőt kívánok mindnyájuknak. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertetem. A harmadik nagy rész, harmadik fejezetének az ismertetésébe kezdtem bele a múlt alkalommal, és ott a bédő beszédet hallották, amit Gyökösi Endre elmondana a Jákob és Izsák védelmében. Azt mondja a továbbiakban, de mint védőnek azt is tudnom illik, hogy beszédem befejezése után tüstén szólásra emelkednék az ügyész, és így folytatná a rehabilitási pert. Tisztelt esküdtszék! Sok igazságot mondott, igen tisztelt kollégám, de kérdem, anyai szeretete az, amely ilyen démoni módon viselkedik. Hallgatózik, csal, hazudik és hazugságra bír. Asszonyi szeretete az, amely egy vak vénembert becsap. Kérdem, szentesíti-e a cél az eszközt? Szabad-e, lehet-e levenni valakiről a felelősséget? Micsoda nevelés ez, még akkor is, ha az Úr akaratát kívánja teljesíteni? Milyen hit az, amelyik nem tud várni és bízni, hogy az Úr nélküle is megteheti azt, amit akar? Kérdem, milyen fiúi szeretet az, amelyik apja vakságára épít? Milyen testvéri szeretet az, amely évekig les az alkalomra, hogy testvére gyöngéjét kihasználja, és egy tál lencsét kínál az éhezőnek a legdrágábbért, az első szülöttségért és az áldásért? Milyen testvér az, aki bátyja maszkjába rejtőzik? Így akar az Úr áldás hordozója lenni? Aki még Isten nevében is hazudik, amikor azt mondja az apja elétett húsételre, mert Istened az Úr elén vezette a vadat. Végül Júdás csókjával csókolja meg vén és vak apját. Nem jegyzik-e fel méltán a szegény és becsapott vak pátriárkáról az írások, amelyek soha ilyen jelzőt nem használnak, csak itt, ekkor megrendült Izsák, nagyon-nagyon megrendült. Szóról szóra így áll a héber szövegben. Nem méltán síre, nem kell-e, hogy megessék a szívünk a síró vadászon, Ézsaun, aki keserves sírásra fakadt. Nem méltó büntetése-e Rebekának, hogy egyszerre veszti el két fiát, egyiket így, a másikat úgy. Kérem a tisztelt esküdtszéket, hogy ne rehabilitálja Rebekát és Jákobot a történelem ítélő széke előtt. És te, kedves hallgató, aki hallottad a védő és a vádó beszédet, aki pár percre bíróvá váltál, most hogy ítélsz? Ha már képviseltem a védőt, majd a vádlót, szabadjon most az ítélő szék egy tagjává válnom, és így szólanom az Úr előtt. Igen, nagy megrendüléssel megrendültünk, Urunk, mint egykor Izsák, mert be kell látnunk, hogy nincs előtted ezen a földön csak egy igaz sem. Egyformák vagyunk valahányan, mi Izsákok, Rebekák, Ézsauk és Jákobok. Nem hiszünk mi benned igazán. Egyikünk segíteni akar neked elhamarkodva, mint Rebeka, másikunk irányítani, mint Izsák, harmadikunk akadályozni, mint Ézsau, negyedikünk siettetni, mint Jákob. Mind-mind a magunk esze, ravassága, ember alatti embersége szerint. Igen, nagy megrendüléssel megrendültünk, Urunk, mert tükröt tartottál elénk. Megrendültünk, mint egykor Izsák, s mint annyi századok után Simon Péter, és mi is szeretnénk azt mondani, menj el tőlünk, Uram, mert mi bűnös emberek vagyunk. Ám még nagyobb a megrendülésünk, mert te mégsem vetsz el bennünket. Ilyen emberekkel viszed véghez eleve elvégzett akaratodat, mint Izsák, Rebeka, Ézsau és Jákob, mint Simon Péter, Saul és a többiek, mint mi vagyunk, nem angyalokkal, csodalényekkel, hanem ilyenekkel. És amíg elvégzed velünk, sőt ellenünkre, amit akarsz, közben csíszolsz, tisztogatsz, szereteted vésőjével faragsz, hűséged oltókésével metszegetsz, míg eszközeiddé nem válunk. Igen nagy megrendüléssel megrendülve ki kell mondanunk, Urunk, értjük már valamelyest, nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. a tied az utolsó szó. Ezt az utolsó szót, a legnagyobb szót a te fiadban, Jézus Krisztusban mondottad ki. Nem ellenünk, hanem értünk. Izsákokért, Rebekákért, Ézsaukért és Jákobokért. Igen, nagy megrendüléssel megrendültünk, Urunk, mert valami felsejlik bennünk, ha ez így van, akkor még a mi ügyünk sem veszett ügy. Minden keservünk, csalódottságunk, bukásunk, menekülésünk és sírásunk mögött te vagy. Te faragod, metszed és irányítod az életünket, míg valamiképpen alkalmassá nem válunk áldásod hordozására ezen a földön. Köszönjük, hogy csak egyetlen egy igaz rehabilitáció van a Rebekák, Izsákok, Ézsauk és Jákobok számára ezen a földön, az, amit fiadban, Jézus Krisztusban kínáltál és hirdetsz ki ma is. Ezt köszönjük meg ma, igen nagy megrendüléssel megrendülve. A harmadik rész, negyedik fejezete következik, Jákob nagy álma. Egy összetört asszony kereste fel a lelki pásztort. Meghalt, mégis meghalt az édesanyám, mondotta, és patakzott szeméből a könny. Aztán élesen, vádlóan hozzátette, pedig Isten megígérte, hogy élni fog. Minden íge, amit csak kaptam és kértem, azt ígérte, hogy élni fog. Becsapott az Isten. A lelkipásztor csendesen csak annyit kérdezett. Azt kérte az Istentől, hogy elevenen maradjon az édesanyja, vagy az, hogy éljen. Az asszony megértette a kérdést, azt válaszolta, látja, a hitemmel van baj. Élet alatt én csak a földi életet értem. Azt szerettem volna, hogy velem, hogy nekem éljen még az édesanyám. Köszönöm, hogy most érthettem, Isten nem csapott be. Valami hasonlót érezhetett Jákob is, amikor Izsák áldásával áldottan a megígért földről mégis menekülnie kell. Minden bizonnyal átfutott rajta is a gondolat, ennyit ér apám áldása, amelyet továbbadott, hogy én leszek a megígért föld örököse. Ennyit ért anyám igyekezete. Most földön futó vagyok a megígért földről menekülvén. Hát így tartja be Ábrahám és Izsák istene az ígéretét. De mert ismerjük Jákob egész történetét, azt is tudjuk, hogy Isten vele szemben is megtartja ígéretét, csak előtte kezelésbe veszi, hogy alkalmassá válik az áldás hordozására. Isten iskolájában nem egyszer ki kell járni olyan nehéz osztályokat is, hogy ő például földön futóvá teszi a tanulót, hogy áldássá lehessen ugyanazon a földön. Ki kellett járnia ezt az osztályt Mózesnek is, amikor Egyiptomból menekülnie kellett, és 40 évig a pusztában élnie. Illésnek is, amikor Jezabel elől a puszta életét menti. Pál apostolnak is, amikor Damaszkuszból menekül, és egy kosárban engedik le a várfalon. Aztán még utána is hányszor kell futnia, hol Ikóniumból, hol Tesszalonikából, s majd mindenünnen, ahol a zsidók utolérik. Sőt, Józsefnek az ácsnak is menekülnie kell egyszer Máriával és a kisdeddel, hogy utol ne érjék őket Heródes gyilkosai. Sokféle iskolája és iskolájában sokféle osztálya van Istennek, amelyekben áldás hordozóvá csiszolgatja, nevelgeti kiválasztottait. Másképp csiszolja a márvány embert, másféleképpen a mészkő embert, de csiszolja. Ismerek valakit, mondja Gyökösi Endre, akinek egyszer valahogy úgy kellett futni a kis birtokáról, ősi fészkéből, pátriájából, ahogy annak idején Jákobnak, egy szál ruhában, félkezére való motyóval. Ma már ő is vallja, Isten jó dolgot cselekedett vele akkor, mert szegénységében, futása közben lett azzá, aki ma Isten csiszoló korongja alatt. Egy nagyszerű házaspár mondotta el egyszer, akik már túl vannak életük derekán, és messze ragyogó harmóniában élnek. Életük első 10 éve csupa szikrázás, vita, egymással való harc volt. Igen, Isten a gyémánt embereket gyémánt emberekkel csiszolja brilliánssá, hogy áldás hordozóvá válhassanak. Ám nincs olyan nehéz osztálya Istennek, amelyben ő valamiképpen meg ne szólalna, már-már bukásra álló tanítványát ne bíztatná, valami jelt ne adna. Veled vagyok, megőrizlek, enyém vagy. Isten többféleképpen tud megszólalni, mint ahány nyelv van a földön. Olykor még olyan nyelven is, amit méltán nevezhetünk Isten elfelejtett nyelvének, s ez az álom. Az álom üzenetét sokan egy legyintéssel elintézik, mások babonásan félremagyarázzák, de ki tagadhatná, hogy az egész Biblia tele van vele. Ki ne ismerné József vagy Dániel felülről ihletett álmait? Ki ne tudná, hogy az új szövetség József, az ács három álmával kezdődik? Bizony, hogy nem íródott volna meg az új szövetség, ha József nem veszi komolyan álmait. Sok hívő úgy véli, hogy Jézus születésével lezárult ez a szakasz az üt történetben, amikor Isten ezen a nyelven üzen. Pünköstől kezdve a lélek nyelvén irányítja övéit. De aki az apostolok cselekedeteinek könyvét olvassa, tudnia kell, hogy Isten pünköst után is többször irányítja övéit álmokon keresztül. Mert mi is az álom? Lényünk mélyéről érkező jelbeszéd. Mindig az dönti el értékét és értelmét is, hogy a léleknek milyen rétegéből érkezik hozzánk. Hiszen vannak egyszerű felületi álmok, amelyek így vagy úgy az elmúlt nap vagy napok eseményeit tükrözik. Vannak álmok, amelyek a régmúltat s annak jelképekbe öltözött eseményeit, alakjait jelenítik meg. Vannak, amelyek kívánságainkat leplezik le, és így tovább. Mindazt, amit erről tudok vagy tudni vélek, megírtam egy kis kötetben, mondja Gyökösi Endre, Isten elfelejtett nyelve az álom a címe. Arról is írtam, hogy vannak úgynevezett nagy álmok, amelyek lényünk legmélyebb rétegeiből robbannak elő, hallatlan erővel és élénkséggel, úgy, hogy elfelejthetetlenek. Egy életen át hatás alatt vagyunk, és beszélnünk kell róla, ahogy Jákob is elbeszélte nagy álmát, hogy is kerülhetett volna másképp a Bibliába. A nagy álmok közül egyik másik a lélek legmélyebb rétegei felől érkezik, de akár így is mondhatnám, oda érkezik be, az fogja fel a transzcendens, az ember és világ fölötti valóság jelzéseit. Volt tehát egy ilyen nagy álma Jákobnak is. Jogosan felmerülhet a kérdést, miért merem biztosan állítani, hogy nem Jákob lénye mélyének színes alkotása, amit csak ő vélt Isten üzenetének. Azt mondja Gyökösi Endre, ha csak teológiával foglalkozó lelkész volnék, az lenne az érvem, hiszen maga a Biblia mondja többnek, Isten üzenetének. Ha hív ember vagy, emberek vagytok, higgyetek az ígének. És ez igaz is volna. Ám mert több évtizede foglalkozom az álom lélek tanával is, meg is tudom okolni. Ha Jákob szihéjének, lénye mélyének produktuma volna ez a nagy álom, amelyet vándorlása közben feje alatt egy nagy kővel álmodik, akkor Jákob érvényesülésre vágyó jellemét ismerve inkább égre törő álmot álmodna. Valahogy úgy, hogy azon a bizonyos lajtórján, amelyet álmában lát, önön magát látná fölfelé kapaszkodni, magasra, egészen magasra, szinte az égig. Talán ő szólítaná meg az égieket, vagy akár magát Istent. Így kezdené. Uram, bujdosom, nem ezt ígérted, mi lesz az ígéreteddel? Felébredvén pedig a jó ígéret után jó érzés és boldogság tölteni el. Mert ami nem sikerült az elmúlt napok ébrenlétében, az sikerült álmában, és még Isten is áment mondott rá. Ilyen lenne egy nagy álom, amelyik az ember lénye legmélyebb rétegei felől érkezik. De nem az égre törő Jákobról olvasunk, hanem egy föld felé haladó angyali seregről, és a magasságban megszólaló Úrról. Ebben a nagy álomban minden fölülről árad lefelé. Ez jelzi ennek a nagy álomnak lélektől ihletett üzenet jellegét. Amikor Jákob felébred, szinte egész testében remeg. Nem csak attól, amit látott, hanem attól is, amit hallott. A lénye velejéig hatoló megrendültség tölti el, mint akinek közvetlen közelébe villám csapott, és ő csodáknak csodájával mégis életben maradt. Így tudósít erről az írás. Amikor Jákob felébredt álmából, ezt mondta, Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Félelem fogta el, és így szólt. Milyen félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a mennyország kapuja. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg. Utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertetem. Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertetem. Azt mondja Gyökösi Endre, ha most ismét két részre osztanám magam, vádoló ügyészre és utána a védőre, akkor vád beszédemet a csaló és csalása méltó jutalmát megkapó Jákob ellen így kezdeni. Tisztelt esküdtszék! Mennyire jellemző! Most hallotta magától az Úrtól álmában ez a Jákob, hogy én veled vagyok, megőrizlek téged, akárhová mégy, és visszahozlak erre a földre. Bizony nem hagylak el, amíg nem teljesítem, amit megígértem neked. Most hallotta. Ám alig, hogy kitörli szeméből az álmot, már is alkudozik. Figyeljék, kérem, így kezdi. Ha, és így folytatja, akkor. Nem szégyeli magához mérni Istent, önön Kalmár lelkéhez. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret és öltözetül ruhát, és épségben visszatérek apám házába, szép kis lista, ugyebár, akkor, természetesen csak akkor, az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Ítéljék meg, kérem, megérdemli egy ilyen ember, hogy szóba álljon vele az Úr. De ha vádbeszéd után felállhatnék, mint védő, ezt mondanám. Tisztelt esküdtszék, mindenkit csak a maga kora felől illik megítélni, és számításba kell venni a helyzetét. Egy földön futónak lehet-e nagyobb kincse a mindennapi kenyérnél, egy öltő ruhánál? Akinek a pusztában kő volt a vánkosa, lehet-e nagyobb kívánsága, mint a békesség? Tisztelt törvényszék, 3500 év múlva Isten tiszteletre gyűlik majd össze egy gyülekezet a távoli Pannóniában. Nekik már nem álom az advent, az Úrjövet, hanem 2000 éves valóság. Ők már azt is tudják, hogy ez az álom annyira valósággá lett, hogy Jászol bölcsőbe lehetett tenni azt, aki azon a valósággá lett advent végén megszületett. Sőt, keresztre is lehetett verni, és ez nem volt álom, hanem véres, ó, milyen véres valóság. Mindezt már jól tudja majd az a gyülekezet, hiszen azért is gyűltek egybe, hogy évezredek testet öltött álmát, a megérkezett messiást, a Krisztust köszöntsék, hallják, sőt testének és vérének jelét megtappintsák és magukhoz vegyék. Tisztelt törvényszék, ha már olyan könnyen kész Jákob ígérete, Kalmár lelke felett ítélni ez a késői adventi gyülekezet, tesz-e egyáltalában valamiféle ígéretet? Legalább Jákobi ígéretet, mert egyszer nem álomban, hanem valóságban megjelent az Úr. De hagyjuk a vád és védő beszédet. Forduljunk ítéletre mindig kész szívünk felé. Van-e mi bennünk egy ilyen Jákobocska ígéret az Úr asztala előtt? Ha velem lesz Isten és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételül kenyeret, igen, a mindennapi kenyeret ma is nem többet, és öltözetű ruhát, nem ruhatárat, és élhetek és hazatérhetek, akkor az Úr lesz az én Istenem, és ez az általam is épített kicsi templom lesz számomra az Isten háza, és bármit adsz nekem, annak tizedét neked adom. Ugye nem is volt olyan kis ígéret Jákob ígérete. Telik-e tőlünk legalább ennyi, akiknek már nem álom az Úr jövet, hanem valóság? Nem egy álomért, hanem az Úrért. Azt hiszem, erre a kérdésre magának az Úrnak kell majd valamiféle választ adnunk egyenként. Isten lelke készítsen fel bennünket az őszinte válaszadásra. A 3. rész 5. fejezete következik, a csaló megcsalatik. Aki már megette kenyere javát, ahogy mondani szokás, az tudja, nem csak kultúrák születnek és tűnnek el, nem csak eszmék áradnak szét a világon, majd lesznek a múlté, nem csak emberóriások robbannak a tömegek fölé, hogy néhány évtized után ugyanaz a tömeg tapossa láb alá őket, hanem időnként olyan jelszavak is születnek, amelyek rövidebb, hosszabb ideig úgy beleivódnak az emberiség gondolkodásába, hogy azt csak egy másik jelszó tudja onnan kitörölni. Történelmileg tekintve nem is olyan rég valaki leírta, Gott ist tot, meghalt az Isten. Egy keresztény igehirdető pedig egyszer azt mondotta nekem, hogy ha van igazi ökumenikus, azaz közös keresztény feladat, akkor ennek a tételnek cáfolása valóban az. Minden jó teológusnak újabb és újabb Isten bizonyítékot kellene megfogalmaznia e jelszó ellen. Ne botránkozzék meg senki, de úgy vélem, ez a jelszó még hasznos is az igazi teológia számára, s így minden igazán keresztény ember számára is. mert legyen valóban halott az, ami mindig is halott volt. Legyen valóban halott az ember gyártotta, idézőjelben írt kisbetűvel Isten. A kézzel faragott Isten, az ésszel kifabrikált Isten, az érzelmekből hétköznapi használatra gyúrt Isten, akinek az a foglalkozása, hogy megbocsásson, ahogyan gúnyosan írta egy német költő. Az a jó Istenke, akit az ember félelmében vagy ijettében úgy használ, mint a babonás benszülött a nyúllábat, az a nagy szakállas öreg úr, aki felhőkön trónolva irányítja Jézuskáját, hová vigye a jó kisgyerekeknek a karácsonyfácskát és a papának a nyakkendőt. Szívből egyet tudok érteni a nagykorúvá lett emberiséggel, ha ezt mondja, ez az Isten halott. Pontosabban, ha végre ráébred, hogy ez az úgynevezett Isten halott, hiszen mindig is az volt, ami halva született gondolatunk, agyrémünk, produktumunk volt csupán. Előbb valóban rá kell ébrednünk ezeknek az isteneknek a halálára, hogy megismerjük és felismerjük az élő Istent, a rend Istenét, aki az ős káoszból előhívta a világrendet, ha szabad nagyon is emberi módon kifejeznem magam, és azóta is rendben tartja. Ahogy telik rövidke földi időm, egyre megrendültebben látom, hogy aki ebbe a teremtő isteni rendbe beleilleszkedik, annak élete van. Aki viszont rendetlenkedni kezd a végtelen rendben, az összezúzza magát. Az isteni rendnek egyre több sajátos jelét fedezem fel az igében is, az életben is. Egyik jelét talán így tudnám megfogalmazni, az élő Isten nevelő rendje, amellyel az embert egyre inkább emberré nevelgeti, vezetgeti, formája, csiszolja. Ha a magom vagy mások életében felfedezem ezt a döbbenetes nevelőrendet, akkor mindig az élő Isten jelenlétét érzem, tapasztalom. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvét ismertettem. Elköszönök Önöktől, Tímás Sándor Asztik Ferences atyát, a csíksomlyói kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!